Ismét 100 dollár fölé ugrott a nyersolaj világpiaci ára. Kiégett nukleáris üzemanyagot is tartalmazó, balesetálló fűtőelem 5 éves tesztüzemét zárta a Rosatom. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Megkezdődött az épülő Paks 2 atomerőmű számára is alkalmas MOX üzemanyag balesetálló változatának tesztelése egy kereskedelmi céllal termelő üzemben, írta közleményében a Rosatom. Az orosz energetikai vállalat azt közölte, sikerrel zárult az üzemanyag 5 éves tesztüzeme Rosztovban. Hogy pontosan mi is az a MOX üzemanyag és eljuthat-e Paksig, arról Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértőt hallják.
Az atomenergia jövője szempontjából az egyik kulcskérdés, hogy hogyan lehet a rendelkezésre álló uránkészleteknek a mennyiségét hatékonyabban felhasználni, illetve a radioaktív hulladékok mennyiségét csökkenteni. Ennek az egyik nagyon jó módja az, hogy zárjuk az üzemanyag ciklust. Ez azt jelenti, hogy a kiégett üzemanyag kazettákból még kivonják a használható izotópokat, azokat újra feldolgozzák, új üzemanyagot gyártanak belőle, amely révén újabb, nagyobb mennyiségű villamosenergia termelhető. A Rosatom ilyen szempontból nagyon fontos fejlesztésekkel rendelkezik, hiszen a balakovói atomerőműben már sikeresen lezárult egy remix üzemanyag tesztelése. Ezt is újrafeldolgozás révén gyártották, de ami most igazán izgalmas, az pedig az, hogy a Rosatom ugyanebben a reaktorba egy úgynevezett MOX, vagyis kevert oxid üzemanyagot tett be, amelyet méghozzá balesetálló formában készítettek el. A balesetálló üzemanyagról azt lehet elmondani, hogy ez egy olyan speciális burkolatból készült, ami nem csupán a normál üzemi körülmények között viselkedik kedvezően, hanem a súlyos tervezési alapot meghaladó baleseti esetekben is, tehát ez a balesetálló üzemanyag bevezetése az kulcsfontosságú ahhoz, hogy az atomenergia még biztonságosabb és még megbízhatóbb legyen a jövőben, tehát az orosz fél már a balakovói atomerőműben ilyen MOX alapú balesetálló üzemanyagot tesztel. Ennek pedig már volt előzménye is, hiszen idén márciusban fejezte be az 5 éves tesztidőszakát a rosztovi atomerőműben ilyen balesetálló üzemanyag, amelynek a eddigi üzemeltetési tapasztalatai kiválóak.
Mit jelent a kevert üzemanyag? Miben más, mint a most mondjuk Pakson használt üzemanyag?
A kevert üzemanyag az azt jelenti, hogy ugye a hagyományos atomerőművekben keletkezett kiégett üzemanyag kazettákat újra feldolgozzák, azokból kivonják a még használható izotópokat, és ehhez plutóniumot adnak hozzá, ezért nevezzük azt, hogy kevert üzemanyag, hiszen urán és plutónium tartalma van az ilyen típusú üzemanyagnak, méghozzá azért, mert ezáltal nagy mértékben lehet a rendelkezésre álló urán mennyiséget növelni, ami világszerte rendelkezésre áll, illetve hogyha újra feldolgozzuk ezeket az üzemanyagokat, akkor tulajdonképpen újabb és újabb üzemanyagot lehet gyártani, és újabb és újabb nagy mennyiségű villamosenergiát is lehet termelni, tehát környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontból is nagyon fontos ez a fejlesztés.
Mennyire könnyű vagy mennyire nehéz feladat egy már kiégett fűtőelem újra felhasználása, illetve mekkora a befektetett energia a később kinyerhető energiához képest, mekkora ennek a folyamatnak a hatásfoka?
Nagyon fontos azt elmondani, hogy maga a zárt üzemanyagciklus bevezetése, a balesetálló üzemanyagok fejlesztése, valamint a remix, illetve a MOX típusú üzemanyagok ipari alkalmazása kétségtelenül jelentős beruházásokat igényel, és jelentős anyagi ráfordításokat is, hiszen ezek a fejlesztések nem csak technológiai szempontból összetettek, hanem nagyon komoly kutatásfejlesztés, engedélyezés és infrastruktúra igényekkel is járnak. Ugyanakkor az atomenergia hosszú távú fenntarthatósága szempontjából ezek nagyon fontos fejlesztések, ezért az orosz fél időt, energiát nem spórolva fejleszti ezeket a technológiákat azért, hogy az atomenergia még fenntarthatóbb legyen a jövőben.
Drága? Ez a folyamat drágább, mint egy mondjuk így friss üzemanyag, egy új üzemanyag beszerzése, illetve előállítása?
Alapvetően minden fejlesztésnek megvan a maga beruházási költsége, ugyanakkor, hogyha hosszú távon elemezzük ezt a kérdést, akkor azt mondhatjuk, hogy ezek egyértelműen megtérülnek, nem csak gazdasági értelemben, hanem társadalmi és környezeti szempontból is, hiszen ezek a fejlesztések egyértelműen növelik az ellátásbiztonságot, erősítik a energiaszuverenitást, csökkentik a keletkezett hulladékot, és egy fenntarthatóbb és hatékonyabb nukleáris energiarendszer alapjait teremtik meg, miközben ugye azt már mondtam, hogy az új típusú üzemanyagok révén nagy mennyiségű klímabarát villamos energia is termelhető, tehát összességében, hogyha elemezzük ezt a fejlesztést, akkor azt mondhatjuk, hogy ez hosszú távon mindenképpen minden téren egy megtérülő beruházás.
Hányszor lehet újra használni, újra hasznosítani, újra felhasználni egy-egy kiégett üzemanyagot, illetve annak bizonyos elemeit?
A jelenlegi technológiák és a jelenlegi üzemeltetési tapasztalatok azt mutatják, hogy egy kiégető üzemanyag kazettát az többszörösen újra lehet hasznosítani, tehát többszörösen ki lehet vonni azokat az értékes izotópokat, amelyek révén újabb üzemanyag gyártható, ezért is fontosak ezek a fejlesztések. Ebből a szempontból pedig még szeretnénk kiemelni azt az innovatív gyorsanyagotthonos egységet, amit az orosz fél a nyugat-szibériai Szeverkbe épít, hiszen ez egy gyors neutronos egység lesz, ugyanakkor ehhez az egységhez ugyanazon a telephelyen kapcsolódik egy kiégett üzemanyagot újrafeldolgozó üzem, illetve egy új üzemanyaggyár is, tehát hogyha ott az összes technológia meg fog valósulni, akkor tulajdonképpen a világon először azon a telephelyen fog megvalósulni a zárt üzemanyag ciklus, hiszen lesz egy gyors neutronos reaktor, ami képes alkalmazni az ilyen típusú üzemanyagokat, illetve lesz egy feldolgozó, ami képes újra feldolgozni a már kiégett üzemanyagkazettákat, illetve lesz egy üzemanyaggyár is, amely pedig új üzemanyagot tud gyártani, tehát bezárul a kör, ezáltal fenntarthatóvá téve az atomenergiát nagyon hosszú távon.
Viszonylag új ez a technológia, de mekkora tapasztalat az üzemeltetésben, a felhasználásban?
Én úgy gondolom, hogy ma az orosz Rosszatom a zárt üzemanyagciklusra kapcsolatos technológiák tekintetében már hosszú évtizedes fejlesztési, gyártási és üzemeltetési tapasztalattal is rendelkezik, hiszen Oroszországban például már hosszú évtizedek óta működnek gyors neutronos egységek is, és például a BN-800 típusú gyors neutronos egységről már el lehet azt mondani, hogy már évek óta kizárólag olyan üzemanyaggal tud biztonságosan üzemelni, amelyet kiégett üzemanyagkazetták újra feldolgozása révén tudtak gyártani. Tehát az már nem egy prototípus, az egy kereskedelmi üzemben lévő olyan egység, amely bizonyította azt, hogy az ilyen technológiával újra gyártott üzemanyagokat az biztonságosan lehet egy reaktorban üzemeltetni.
Az oroszokon kívül más is állít elő ilyen üzemanyagkazettákat?
Ha körülnézünk a világban, akkor ugye egyrészt azt láthatjuk, hogy az atomipar nemzetközi szinten viszonylag kevés szereplővel, nagy szereplővel rendelkezik. Természetesen egyes országokban, például Franciaországban, vagy az Egyesült Államokban is vannak részterületek, ahol vannak bizonyos fejlesztések, de ilyen szempontból a Rosszatomot ki lehet emelni, hiszen az orosz fél a nukleáris ipar teljes spektrumát lefedi, a üzemanyaggyártástól egészen a leszerelésig vagy újrafeldolgozásig, és ez ad arra neki lehetőséget, hogy hosszú távon következetesen tudjon ilyen ipari és stratégiai modellben gondolkozni, hogy újrafeldolgozzák az üzemanyagokat.
A Rosszatom magyarországi közleménye kiemeli, hogy ezek a MOX balesetálló üzemanyagkazetták akár a Paks 2 atomerőmű számára is alkalmas fűtőelemek lehetnek, és a jövőben akár az ott kiégett üzemanyagokat is újra tudják használni. Mekkora valószínűsége, hogy Paksra ilyen típusú üzemanyagok kerülnek, hiszen jelenleg amerikai és francia beszállítókkal tárgyal a kormány, hogy biztosítsák az üzemanyagot a paksi atomerőművek számára. Szóval mekkora valószínűsége, hogy ilyen MOX üzemanyag kerül majd Paksra, akár az egyes, akár a kettes atomerőműbe?
Én úgy gondolom, hogy a Paks 2 atomerőmű esetében ez egy reális opció lehet, hiszen már vannak ezzel kapcsolatban bizonyos fejlesztések és számítások, amelyek azt mutatják, hogy az ilyen üzemanyag használata akár 20%-kal is csökkentheti a természetes urán szükségletet, mondjuk a Paks 2 atomerőmű teljes üzemidejére vetítve. Ugyanakkor itt azt hozzá kell tenni, hogy Természetesen Magyarország esetében is fontos a diverzifikáció az üzemanyag tekintetében, ezzel kapcsolatban pedig már vannak megállapodások az amerikai féllel, vagy éppen a francia féllel, hogy a Paksi atomerőmű részére, amelyek ugye VVL 440 típusú reaktorokkal működnek, hogy oda a jövőben francia vagy amerikai típusú üzemanyag is érkezhet. Ugyanakkor a Paks 2 atomerőmű ilyen szempontból speciálisabb, hiszen ahhoz VVR 1200 típusú üzemanyagok kellenek, vagy szükségesek, és ilyen technológiával jelenleg csak a Rosszatom rendelkezik, tehát nyugaton, mármint Franciaországban, vagy éppen az Egyesült Államokban ilyen VVR 1200 típusú üzemanyagok gyártásával kapcsolatos tervek még nincsenek.
Árfán Zsolt atomenergetikai szakértőt hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A hétvégén eredmény nélkül zárultak az iráni-amerikai béketárgyalások Iszlamabadban. 20 óra egyeztetés után az amerikai fél el is hagyta a pakisztáni fővárost. Válaszul hétfőn életbe lépett az Egyesült Államok által az iráni kikötők ellen meghirdetett blokád. Donald Trump arra figyelmeztette a perzsa ország vezetőit, hogyha az iráni haditengerészet megmaradt kisméretű gyorsmozgású hajói megközelítik a blokád vonalát, az amerikai erők megsemmisítik azokat. A történtek hatására a nyers olajára 13-án ismét 100 dollár fölé ugrott. Mahos Kristóf a portfólió elemzője szerint gyors megnyugvás egy hirtelen jött megállapodás esetén sem remélhető, általában ugyanis 7-8 hónapig tart, míg megnyugszik a piac egy-egy az olajkereskedelmet érintő sok után. A részvénypiacokon 170 nap a visszarendeződés ideje. Az elemzőt Sipos Ildikó kérdezte.
Az elmúlt évtizedekből több olyan geopolitikai konfliktust is felhozhatunk példának egyfajta kontextus teremtő erővel, amikor ugye az adott konfliktus hatására nagyon komoly olajár robbanás alakult ki. 1970 óta érdemes nézni szerintem ezeket a folyamatokat, és hát itt ugye többek között az öbölháborúra, a líbiai forradalomra, az orosz invázióra, ugye korábbi iráni háborúra, vagy akár a Jom Kipuri háborúra lehet gondolni. Alapvetően az első és legfontosabb dolog, amit ki szeretnék hangsúlyozni, hogy egyértelműen nem lehet megmondani, hogy a történelmi példák alapján milyen lefolyása lesz a mostani konfliktusnak, ugye nyilván egy csomó tényezőben egészen eltérő a mostani helyzet a korábbi konfliktusoktól, ugye a direkt olajpiaci kitettség mértéke, ugye az aktuális világgazdasági folyamatok, ugye az inflációs növekedési kilátások, szóval ez azért egy komoly zárójelet tesz azzal kapcsolatban, hogy mekkora fontossága van ugye a múltbeli események vizsgálatának. Viszont egy elég markáns mintázat elég tisztán látszik, hogyha célzottan ugye az olajárak alakulását nézzük. Általában láthatunk egy azonnali és meredek drágulást az olajárában, ugye ez most sincsen másképpen, tehát hogy bőven 100 dollár fölé ment a Brentnek a holdonkénti jegyzése a háború február végi kitörését követően. Ez viszont általában egy fokozatos lecsengés, csökkenő árak követték a múltban, amikor így kvázi a piac megnyugodott az első sokból, és inkább azt kezdte elárazni, hogy a világgazdasági hatása mégis mekkora lesz az adott konfliktusnak, és általában azt lehet mondani, hogy egy olyan 160 kereskedési napon belül nagyjából ki is árazódott a geopolitikai prémium a nyugati olajból, tehát a Brentből. Ez a 160 kereskedési nap, ez úgy hozzávetőlegesen 7,5-8 hónapot jelent. De még egyszer mondom, ez ugye egy történelmi átlag.
A korábbi olajválságokat mennyire jellemezte hasonló helyzetet azt, hogy a Hormuzi szorost lezárták?
Első körben ugye nagyon fontos tisztázni, hogy a Hormuzi szoros ugye világkereskedelem egyik legszűkebb keresztmetszet, ugye itt halad át a globális olajkereskedelemnek több mint 25%-a, meg ez egyébként, amiről kicsit talán kevesebben beszélnek, a műtrágyagyártásnak és a kulcselemei, meg ugye műanyag gyártáshoz szükséges elemek is. És hát eddig a múltban már többször is volt egyfajta ilyen fegyverként fenyegető erőként Irán kezében az a lehetőség, hogy na akkor majd ők jól lezárják a Hormuzi szoros, de igazából eddig arra még nem volt példa, hogy ilyen tartós kiesés legyen ezen a szoroson, mint amit most már láthattunk így az elmúlt hetekben. És hát éppen ezért ezt említettem is, hogy a történelmi példákból nem feltétlenül lehet teljes mértékig kiindulni, és nem kell készpénznek venni az akkor látott folyamatokat. Mert itt ugye azért már több hetes kiesés láthattunk, például az olaj, meg akár az LNG, tehát a földgáz ellátás tekintetében is, és hát ugye nagyon fontos kérdés lesz, hogy esetleg újra lezárják a Hormuzi szorost, akkor nyilván az egy nagyon komoly, akár soha nem látott olajpiaci sokkot is okozhat, ami begyűrűzve a gazdaságban nagyon komoly inflációs hatása, és ugye a növekedést is megállíthatja világszinten. Illetve hát ugye nagyon fontos lesz még, hogyha a legjobb eset is valósul meg, tehát hogy béke, és tovább tudnak menni a szállítmányok a hormuzi szoroson, ugye ebben az esetben is nagyon kérdéses a felfutás, tehát hogy milyen mértékben, milyen ütemben és milyen gyorsan tud például az egyik legfontosabb LNG piaci szereplő Katar, hogyan tudja újraindítani a cseppfolyósító üzemeknek a termelését, illetve így a szállítást is ezen keresztül. Ugyanígy az olajpiac is egy nagyon kényes helyzetben van jelenleg. Ugye a közel-keleti finomítói kapacitások azért nagyon komoly károkat szenvedtek ezekben a hetekben. Ahhoz, hogy elérjük, hogy ne legyen olyan szűkös a piac, mint amit most láthatunk az olaj és a gáz esetében is, ahhoz elég sok tényezőnek kell, elég sok csillagnak kell együtt állnia. Ebben jelenleg csak reménykedni tudunk.
Hasonló turbulenciákat élnek meg a világ tőzsdé is. Erre is van hasonló becslés, hogy körülbelül mennyi a visszarendeződés ideje?
Igen, itt talán egy még pontosabb előrejelzést lehet mondani azzal kapcsolatban, hogy mire lehet számítani ugye a részvénypiacokon. Ugye, hogyha történelmi példákat megnézzük, tényleg így az 1970-es évekig visszamenőleg, akkor nagyon szépen látszik, hogy van egyfajta, hát egy ilyen szemmel látható áthutási idő, egy ilyen nagyon komoly bizonytalanság, amikor jelentős csapkodások vannak elsősorban inkább lefelé, de akár felfelé is a tőzsdéken. Ugye ez az az átmeneti időszak, amikor a piacok kvázi azt mérlegelik, illetve azt döntik el, hogy éppen mekkora bajt okoz a világgazdaságnak az adott sok. Ez az átfutási idő, ez az elmúlt 6 ilyen jelentősebb olajpiaci sok esetén szinte mindig ilyen 120-130 kereskedési nap volt, ez ugye nagyjából 170 naptári napnak felel meg. Eddig az időszakig, tehát mondhatni azt, hogy látványosan bizonytalankodtak a befektetők, nem tudták belőni, hogy az adott geopolitikai soknak milyen és mekkora hatása lett a gazdasági aktivitásra, növekedésre, inflációra, és hát ugye a tőzsdei vállalatok eredménytermelő képességére, viszont 170 naptári nap után jött el eddig az elmúlt tényleg 6 ilyen globális olajpiaci sok esetén mind a 6-szor az a vízválasztó, amikor szinte azonnal és látványosan meglett az iránya az amerikai tőzsdéken, de 3-szor lefelé, 3-szor felfelé ugrottak el a piacok, szóval majd erre lesz érdemes odafigyelni, ez ugye bő 6 hónap.
Mohos Kristófot, a portfólió elemzőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Változott a gázolaj ára Szlovákiában, legalábbis a külföldi rendszámú járművek számára. Az új szabályozás értelmében április 10-től 2 euróra csökkent a gázolaj ára. Az okokról Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A kettős árképzést a szlovák kormány még március 23-án vezette be az üzemanyagpiacon kialakult feszültségek miatt. A cél az volt, hogy megvédjék a hazai ellátást és megakadályozzák, hogy a viszonylag olcsóbb szlovákiai üzemanyag tömegesen külföldre áramoljon. Ennek részeként külön árat határoztak meg a külföldön nyilvántartott járművek számára, miközben a belföldi autósok továbbra is alacsonyabb áron tankolhatnak. A mostani módosítás egy fontos enyhítést is tartalmaz, péntektől ismét engedélyezett a gázolaj exportja Szlovákiából. A kormány ezt azzal indokolja, hogy a piac az elmúlt hetekben stabilizálódott. Ugyanakkor több korlátozás továbbra is érvényben marad, így például egy sofőr egyszerre legfeljebb 10 liter gázolajat tankolhat kannába, és a kettős árképzés rendszere sem szűnik meg. A különleges ár kiszámítása a környező országok átlagáraihoz igazodik, az alapot a lengyel, cseh és osztrák üzemanyagárak adják, amelyeket az Európai Bizottság minden héten közzétesz. A legfrissebb adatok szerint Lengyelországban 1,80 €, Csehországban 1,98 €, Ausztriában pedig 2,23 € egy liter gázolaj ára. Ehhez képest Szlovákiában a belföldi fogyasztók számára továbbra is kedvezőbb, 1,75 € átlagár érvényes, ami a vizsgált országok közül a legalacsonyabb. A szlovák pénzügyminisztérium hangsúlyozta, az intézkedések célja a hazai piac és a lakosság védelme, bár az export korlátozást most feloldották, a kormány szerint indokolt a kettős árképzés fenntartása, hogy elkerüljék a készletek újbóli gyors kiáramlását. Közben politikai vita is kibontakozott az üzemanyagválság kezeléséről, az ellenzék Ellenzék bírálta Robert Fico kormányfőt, amiért szerintük nem közvetlenül az árakat csökkentő intézkedéseket, például adócsökkentést részesít előnyben. A miniszterelnök ezzel szemben egy másik irányt is felvázolt. Elképzelése szerint a kormány olcsóbbá teheti a tömegközlekedést, hogy ezzel csökkentse az autóhasználatot és az üzemanyag iránti keresletet. A javaslat, amelyet József Rázs közlekedési miniszter terjesztett elő, két lehetséges változatot tartalmaz. Az egyik szerint 50%-os kedvezményt kapnának az utasok az egyszeri jegyekre és a bérletekre, a másik pedig 30%-kal csökkentené a másodosztályú vonatjegyek árát. A terv egyelőre nem végleges, Robert Fico jelezte, hogy a kormány csak akkor fogadja el, ha az üzemanyagpiaci helyzet ismét romlana. Az intézkedés ideiglenes lenne, várhatóan egy hónapig tartana. A vasúti kedvezmények 3-4 millió eurós terhet jelentenének az állami költségvetés számára. Az autóbusz közlekedés esetében a kedvezmények finanszírozása az önkormányzatokra hárulna, ennek pontos költsége azonban egyelőre nem ismert.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője szerint Magyarország felismerte a diverzifikáció és az alternatív útvonalak jelentőségét, míg több európai országot megvisel az energiakrízis. Német Viktória az Inforádiónak azt mondta, napjainkban a szankciók és az energetikai infrastruktúrák elleni támadások is az országok nyomásgyakorló eszközei közé kerültek, ezért kulcsfontosságú a megfelelő energiastratégia kialakítása. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Az energiahordozók több mint egy évszázada a globális geopolitikai stratégia alapvető elemei. A kőolaj és a földgáz nem csak kereskedelmi áruk, hanem a kemény hatalom elsődleges eszközei. Írt a cikkében az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány makroökonomiai elemzője és külpolitikai szakértője. Németh Viktória az Inforádióban azt mondta, a nyomásgyakorló eszközök közé nem csak katonai megoldások tartoznak,
hanem gazdasági, mondhatjuk úgy, hogy fegyverek is beletartoznak, ezek szankciók, blokkádok, akár az energetikai infrastruktúra ellen irányuló konkrét támadások is ide sorolhatóak.
Az elemző szerint az idei események, mint például a barátság vezeték leállása, valamint a török áramlat felrobbantására irányuló kísérlet igazolják, hogy az energetikai infrastruktúra napjainkban is kiemelt gazdasági és geopolitikai jelentőséggel bír. Németh Viktória azt is mondta, míg számos európai országot megviselt az energiakrízis, Magyarország felismerte a diverzifikáció és az alternatív útvonalak jelentőségét.
Az egyik nagyon fontos elem az elmúlt időszakban az atomenergia volt. Magyarország ezt korábban felismerte és korábban elkezdett ebbe az irányba lépni. Az Európai Unió esetében pedig már az elmúlt években, 2022-ben volt egy váltás, amikor az atomenergia felé újra elkezdtek nyitni, de idén 2026-ban volt az, amikor a bizottság elnöke elkezdett arról beszélni, hogy Európa stratégiai hibát követett el azzal, hogy az atomenergiát elengedte, és most új kapacitásokat kell építeni, illetve újra nyitni azokat, amelyek már megvannak. A másik lehetőség pedig, amit Magyarország is kihasznál, az pedig a napenergia, amelyből Magyarország nagyon jól áll saját áramtermelését tekintve, majdnem a harmadát ilyen úton termeli meg, de ez nem a teljes energiafelhasználás, hiszen itt beletartozik olyan is, ami más iparágakat érint, így összességében 17%-a az energiafelhasználásunknak, ami napenergiából származik. És további lehetőség az, hogy a kőolaj-földgáz útvonalakat biztosítjuk, illetve diverzifikáljuk, ilyen volt a török áramlat, amely a korábbi hagyományos Oroszországból érkező vezetékkel ellentétben egy déli útvonalon keresztül érkezik. Lett volna egy hasonló másik Európai Uniós projekt, hogyha visszaemlékszünk rá, ez a Nabucco projekt volt, amelyet az Európai Unió nyugati tagállamai, nagyobb tagállamai végül blokkoltak, illetve nem fektettek rá hangsúlyt, hogy ez meg tudjon valósulni, így ez a projekt kudarcos volt, és nem valósult meg az az elképzelés, hogy Azerbajdzsánból tudjon szállítani. Több Európai Uniós ország, Ausztria, illetve ettől keletebbre, illetve délebbre elhelyezkedő tagállamok földgázt.
Európa csak korlátozottan fér hozzá a fosszilis energiahordozókhoz, ezért támaszkodik továbbra is nagy mértékben az atomenergiára és a megújuló energiaforrásokra. jegyezte meg Németh Viktória, az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány elemzője.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilágot az Inforádió energiaipari magazinját hallották. A szerkesztő műsorvezető Király István Dániel volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!